nagyon értékes az ember. Annyira értékes az ember, hogy a sátán el akarja venni az emberek életét. Nem azért akarja elvenni az emberek életét, mert értéktelenek vagyunk. Ez fontos lesz a mai napon ez üzenet, hogy minden csata ellened azért van, mert értékes vagy. Először is Isten képére vagy teremtve, Isten hasonlatosságára vagy teremtve. Kisugárzó lények vagyunk, még a megváltott ember is Isten lenyomata a bűn ellenére, és a megváltatlan ember is sugározhatja Istent, úgyhogy a képe, az arca, a lénye az Istentől jött létre. És nem torzított el a bűn az embert annyira, hogy ne legyen felismerhető, hogy az ember az ember, az állatvilág az állatvilág. És ami még kezdésnek elmondható, hogy vannak harcok, amelyeket nem kell megharcolnod, Isten meg fog harcolni, érted? Vannak harcok, amelyeket mi harcolunk meg, mert Isten mondja, hogy tedd bele magadat ebbe a munkába. Az Isten áldás a munka. Munka olyan tekintetben, nyugodj meg, nem fogok hülyeséget beszélni. Az egyik oldalról kegyelem, tudjuk jól, mert a kereszten történt meg a csere, és elvette Isten az átkainkat, hogy Ábrám áldása a magon keresztül, Krisztuson keresztül meg tudjon valósulni az ember életébe. De a vetés és az aratás törvény miatt munka. Ahogyan az egész Ószövetségben a mezőgazdaságra van felépítve rengeteg példázat, mását, mindenfajta olyan összefüggés és kép, vagy képmás, vagy típus, hogy hogyan működik az Isten országa, rengeteget beszél mezőgazdasági módszerről, elemekről Jézus. Tudnod kell, hogy az áldásban is van egy mezőgazdasági elem, a vetés és az aratás. És a vetés és az aratás között munka van. Amikor te imádkozol, az egy munka Isten országában. Amikor te hitben maradsz, annak van cselekedetei, az egy munka. Amen. Mert a halott a hit munka nélkül, cselekedet nélkül. Munka az, hogy elmékezz Isten igéjén. Fárasztó az, hogy 34 fokban otthon akkor is bibliázol, mert szereted az Istent. Fárasztó az, amikor elmész munkahelyre, és érzed, hogy kivirüsedtél, és mégis azért rágondolsz Istenre, hogy Isten segíts meg ma. Ez munka. Munka, munka. Lehet lelki munka, mentális munka, érzéki munka, érzékenység munkája, lelki munka. Na, menjek tovább, nem maradok le itt. Egy igével kezdünk, több igét fogok ma felsorolni, és a mai nap üzenete az lesz, hogy van egy harc az egyházban, ez egy kettős, két oldal harcol egymással, a jó meg a rossz, de mélyebben, kicsit tisztábban, bibliailag. A célja Istennek az, hogy megvédje a magodat. Ez a názáretű Jézus Krisztus benned. Ez a legfontosabb, hogy a magod meg legyen védve. Erre garantált dolgokat Isten, tehát egyszer levédte, azt mondta, hogy senki ki nem ragadhat az ő kezéből. De van egy másik oldal, ez pedig a sátán próbálja ezt a magot egy ilyen hibridáción keresztül átváltoztatni. A megtévesztés egy olyan hibrid folyamat, aminek a lényege az, hogy legyen benned jó, de legyen benned egy kis rossz is. És erről lesz ma szó, hogy ezt hogyan kell megharcolni. És ott volt a pusztában 40 napon kísértvén a sátántól, ez a názereti. A vadállatokkal együtt és angyalok szolgálnak neki. Azt tudom mondani neked, hogy az egyház az krisztusi, Krisztus utánzó egyház, és hogyha te nagyon szerelmes vagy az Úrban, vagy nagyon szereted az Urat, és hős hívő vagy, tehát nagyon keresedőd, akkor tudd meg, hogy lesznek pillanatok, amikor a pusztába fogsz benn maradni, azért, hogy megharcold a te harcodat. Lesznek gonosz lények, akik majd fel akarják tartóztatni a te utazásodat az Úrban. Egy vándorok vagyunk itt a Földön, a célja az az ördögnek, hogy megállítsa ezt a vándorlást. Céllal vándorlunk, nem bóklászunk, hanem egy céllal megyünk előre, amely célnak nem a cél a célja, hanem Isten akarata a cél. És még egy dolog, hogy amikor Jézus szolgálatát nézed, rendszeresen látsz olyan belső körből jövő problémákat, amik mögött ördögi megtévesztés, vagy ördögi megcsalattatás, vagy bármilyen behatás, befolyásoló tényező áll. Csak itt arról beszélek például, hogy 12 tanítvány között az egyik Júdás. Miközben csókkal árulja el. Egyik 12 közül egyik megy a levesbe. Miközben Jézus fölkeni őt is, és démonokat űz Júdás. Én azt gondolom, hogy meg kell értened azt, hogy a szellemvilág nem annyira fekete-fehér, és intellektuálisan nem fogod tudni meggyőzni a sátánt. Hallod? Most valaki ezt meghallotta? Intellektuálisan az ördögöt nem fogod tudni legyőzni. Aztán mondhatok olyan dolgokat is a Szentírásban, hogy Pál apostol is, amikor szolgálta az Urat, akkor olyan tényezőkkel találkozott, ami nem várt tényező volt, Bar Jézus, aki meg akarta állítani, és meg kellett neki mondani, hogy vakuljál meg, állítsd le magadat, mert Istennek a munkája ellen vagy. aztán látsz olyan eseményeket, hogy amit Márk például Pállal nem tudott már tovább menni, mert olyan természet fölötti csapások és mindenfajta támadások és nyomorúságos pillanatok voltak, amit nem számoltak be, hogy ez meg fog történni velük. Azt mondja Ravenhill, Leonard Ravenhill, ez egy odaszánt hívő, pásztor, szolgáló, vagy Isten embere volt. Sokan közülünk egerekre vadásznak, amikor pedig oroszlánok pusztítanak a földünkön. Nem fejlesztheted a jellemedet, vagy a hitedet pusztán könyvek olvasásával, hanem szellemi konfliktusok által. Hozzáteném, csak szellemi konfliktusok által. Amikor arról beszélünk, hogy hitnek van próbája, az azt jelenti, hogy egy olyan nehéz szituációba helyezi be az ember lábát Isten, hogy megtanulja, hogy kell a nehéz szituációban hit által tovább menni. A hit próbája azt jelenti, nyomás alá helyez Isten, hogy használd a hitedet. A hit próbája azt jelenti, hogy olyan dolgokra néz Isten, ami nem a látható birodalomból jönnek, hanem a láthatatlan birodalomból. Hogy megtanuld azt, hogy van láthatatlan, és abban hogyan kell mozogni. Egyébként az a különbség mi közöttünk és a korai ókeresztények világába, az ő birodalmukba, az ő szellemi atmoszférákba, az a különbség és a mi atmoszférán között, hogy ők intelligensebbek voltak szellemileg, spirituálisan, mint mi. Arra gondolok, hogy érzékenyek voltak a Szent Szellemnek a jelenlétére, és könnyen bekerültek a természet fölötti birodalomba hit által. Nem volt olyan kultúrsok, olyan kultúra, olyan zűrzavar, olyan káosz, olyan materialista és okkult befolyás, mint a mi életünkben. Ott is megvolt a maga baja az egyháznak, maga Jézus mondja egy helyet, amikor hallgatják a honfitársak, hogy Sátán a ti atyátok. Tehát volt egy sátáni atyaság azok között, akik keresték Istent. Ezt Jézus maga mondja meg. Tehát ott is volt gonosz megcsaladtatás, nem is akármilyen szintű. Azt mondja valakire Jézus, hogy a sátán a ti atyátok. És ezzel nem ilyen példabeszédeket akart kifejezni, hanem ez egy valóságos dolog volt. Péternél is egyébként, ha már itt tartunk, a belső közege, az a belső titkos kör, az a VIP szektor, amiben élt. A 12 között volt egyszer egy olyan pillanat, amikor Péternek ki kellett fejeznie, hogy fogd be a szádat, mert az ördög beszél belőled szó szerint, és teljesen meg akarod változtatni az én elhívásomat, célomat, és a pályafutásomnak a végét. Te módosítani akarsz az én GPS-emen. Hagyd abba, mert bántásomra vagy nekem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az ember szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Tehát ott meg akarta győzni a öreg Péter, szájába egy cigivel, vagy egy bagóval, vagy egy kiállt a szálka a szájába, és pont evett egy keszeget, és azt mondta Jézusnak, így tudom elképzelni egyébként, teljes szőrös volt, ilyen össze-vissza volt a haja, nagy dúshaja lehetett, gondolom ott nem járt minden héten fodrászhoz, és azt mondta, hogy figyelj, én tudom a tutit, Jézus, és arról lenne szó, hogy fejezd be ezt a beszédet, hogy meghalsz, itt nem fogsz meghalni, megyünk tovább, és sok csodát teszünk még. És akkor meglátta ezt a full testiségét Jézus, ez a testiségnek a testiségét, ami már nem lehet többet leírni, mint hogy csontra, tehát bruttó test. És akkor azt mondta, hogy takarodjál a Jézusnak a nevében, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy kerülj mögém, sátán. Ha magyarul vagy angolul lehetne mondani, hogy shut up. János 8.31, 32 és 36-ból is még az elején vagyunk. Ezért Jézus így szólt azokhoz a judaiakhoz, akik hittek neki. Ha megmaradtok abban, amit mondok, akkor valóban a tanítványaim vagytok, és megismeritek majd az igazságot, és az igazság pedig felszabadít titeket. Ha tehát a fiú felszabadít titeket, valóságosan szabadok lesztek. Az igazság és a szabadság megismerése soha nem késő. Az igazság és a szabadság megismerése soha nem késő. Amit itt észrevettem az, hogy a tanítványoknak, akik hittek, majd a következő generációnak szólt, azt mondja, hogy akik hittek neki, látod? Akik hittek neki. Miközben hiszel, lehet, hogy nem vagy szabad. Mert a hit munkája fogja kiturbózni, kinyomni, azokat a rabszolgamentalitásokat, mentalitás bent, ami akadályozza a hitnek az üzenetét és hitnek a munkáját. A következő, amit akarok mutatni, hogy ha megmaradtok abban, amit mondok, akkor valóban tanítványaim vagytok, és megismeritek majd az igazságot, Ez az igazság, ez egy kijelentett, valódi igazság, és az igazság pedig felszabadít titeket. Mondok valamit. A kijelentés az, ami manifestálja az életedben az igazságot. Tehát van bizonyos szellemi közeg, ami kell, hogy téged megváltoztasson. Az egyház nem élhet úgy, mint egy világi. Muszáj elhinnie, hogy van valami több Isten országában, mint egy világi gondolkozás, mint egy világi megtapasztalás, mint a világi tények. Van egy magasabb rendű tény a szellemvilágban. Ez pedig a kijelentés által jön el hozzád. Ha nincs kijelentés, most figyelj, nincs manifestáció. Nem tudsz járni szellemi dolgokban, ha Isten nem mutatja meg. A hit hogyan jön létre? Hallás, ámen, halláson keresztül. És a hallás honnan jön? Jézus Krisztustól, Istentől, ámen, Isten fiától, vagy Istentől, mindegy. Ha van hallásod, csak akkor tudsz hinni. Ha nem hallasz, nem tudsz hinni. Mi megpróbálunk úgy hinni, hogy nem hallunk. Aki hall, azt tud hinni. De azért, mert hallasz, nem biztos, hogy hiszel. Mert hallottál már sok mindent, mégse hitted el. Tehát azt mondja itt az ige, ha megmaradtok abban, amit mondok, ha bennetek marad a mag, a gabonamag, az Isten igéje, akkor elkezd ezt átalakulni. Mi alakít át a mag? A magról ma nagyon sok szó lesz. Mit jelent a mag? A mag Isten beszéde egyszerűen. Lukácsban így írja az ige 8-ban, hogy Isten veti a vető a magját, és a mag pedig Istennek az igéje. Maga az ige, az megáll örökké. Ezért kezdj el úgy gondolkodni, ha van igém, az meg fog állni bennem. Ha hiszek az igében, az maga fogja biztosítani az életet. Nem a föld biztosítja az életet. Figyelj, figyelj, lassítok. Nem a föld biztosítja az életet. Nem a szíved biztosítja az életet. Hanem a mag biztosítja a földben az életet. Kell hozzá föld? Kell. Kell napsütés? Kell. De ha nincs mag, akkor nincs a földben semmilyen átalakulás. Mert a mag miatt vagy átalakítva. Mondok még valamit. A magnak, ha nincs gyökere, nem fog működni a mag. Ezért kell, hogy a mag gyökeret verjen benned. Mit mondja az ige? Ha megmaradtok, gyökeret vertek bennem, akkor valóban tanítványaim vagytok. Ki a tanítvány? Lefordítom, az, akiben a mag gyökeret vert. Ezért két típusú emberről beszélünk ma majd. Akinek van gyökere, és van magja. De azért van gyökere, mert van magja. A másik típusú ember az, akinek van magja, de nincs gyökere. Jézus, még egy csavar az egészen. Pontosabban János, keresztül János. Van pejva, és van búza. Van pejva, és van búza. És mind a kettő egyszerre ott van az életünkben. És Jézus azért jött, hogy kiverje a pejvát. Ha megismeritek majd az igazságot, ez az ismeret, ez nem emberi ismeret, nem emberi értelem. Ez megismerés. Amikor az ige jön, akkor közösséget akar létrehozni mindig a szívedben. Amennyire tiszteled az igét, annyira fog Isten is dolgozni az életedben. Derek Prince belém verte 30 évvel ezelőtt. Amennyire tisztelem az ő beszédét, annyira tisztelem az Istennek a személyét. Amennyire tisztelem az Isten személyét, annyira tisztelem Istennek az igéjét. Ezen nőttem föl. Amikor van az életedben munka, Isten munkája, az azért van, mert megengedted, ehhez kell egy behatás a te életedben, a szíved, hogy a mag dolgozzon, érted? Hol van az élet? A földben, vagy a magban? A földben, vagy a magban? A magban, ámen! Az élet a magban van. Az élet magától működik a magban. Hála Istennek! Az Isten önállóan Isten. A fiú nem szorul rá arra, hogy állandóan föl legyen töltve Szent Szellemmel, mert önálló, ezt úgy fejezi ki, hogy önálló léttel bír, bírja az életet, ő benne van az élet, át van adva az a tisztelet, hogy ő benne van az élet és a feltámadás. Mi már nem vagyunk önálló lények, mi függő lények vagyunk, függünk az élettől, függünk a magtól. Ha eltávozol a magtól, akkor eltávozol az élettől. Ha eltávozol a mag üzenetétől, eltávozol a manifestációktól, a megnyilvánulásoktól az életedben. Amennyire tiszteled a magot, annyira van eredmény az életedben. Amennyire vagy sikertelen az igében, amennyire ki vagy száradva, az azért van, mert elveszítetted az igének a tiszteletét, értékét. Aki nem értékeli a magot, az Isten igét, az majd értékeli a pejvát. Aki nem értékeli az Isten beszédét, az majd értékeli a pejvát. Aki nem értékeli Istennek a beszédét, az majd értékeli, és most megint egy csavart mutatok, majd mindjárt megyünk ehhez az igéhez, azt a magot, amit a sátán vet az egyházban. Emlékeztek rá? Jött a sátán, mindenki elaludt, és bevetette a magot, hova? Az Isten országába, pontosabban az egyházba. Az egyház része Isten országának. Nem az Isten országa, az egyház. Oké, menjünk tovább, még egy picit mutatok valamit ebből az igéből. Ha tehát a fiú, az igazság felszabadít, ha tehát a fiú felszabadít, tehát amikor a fiú beszél, akkor valóságból beszél. Közd össze, a fiú egyenlő az igazság, az igaz valósággal. Mondok még valamit. A fiú, amikor beszél, akkor mindig szabadító beszéde van. Isten fiának a beszéde mindig szabadságot hoz. Azért, mert ő maga szabad. Egészséges hitből beszél, és ezért egészséges eredményeket hoz létre. Isten fiának a beszéde egészséges. És ez az egészség nem emberi egészségre gondolj, hanem a menny egészsége. Erre van egy szó a görögben, zoé. Természetfölötti élet, ami átalakítja az egész sorsunkat fizikailag, a testedet meg tud gyógyítani, lélek meg tud gyógyítani, szellemileg meg tud gyógyítani, szívösszetörést meg tud gyógyítani. Mondj egy áment. És amikor Isten beszél, akkor figyelj, akkor ez a szabadság kiáramlik belőle, amikor beszél hozzád az igén keresztül, mert tud beszélni hozzád az igén keresztül, a prédikált igén keresztül, az úrvacsorán keresztül. Amen. És meg is tud jelenni az egyház számára Jézus. Mostanában nagyon, nagyon elbújt. De visszatérek a mondani valomra, amikor Isten beszél, az azért hoz létre szabadságot, mert az a szabadság, ami megjelenik az igén keresztül, most figyelj, az Isten szabadsága. Az Isten szabadsága. Tehát amiről most itt beszélek, és ki van vetítve, az igazság felszabadít titeket, akkor valóságosan szabadok lesztek. Ez azt jelenti, hogy olyanok leszünk, mint Jézus. Azt mondod, hogy persze, egy-egy szabadítás, egy démon kimegy, és már olyan vagyok? Nem. Velem vagy. De elkezd a szabadság működni, és krisztusi szabadság jön az életünkbe. Mit jelent szabadnak lenni? Szabadnak lenni azt jelenti, hogy kilépsz a régi gyökerekből, és a mag gyökereibe mész át. A régi gyökerek visszatartanak téged, hogy ne úgy gondolkozz, ahogy Jézus gondolkodik. A 32-ben, a 2 Mózes 32-ben, ezt még elmondom most, hogy így mondja a nép Áronnak, illetve így írja le az ige, hogy tudjátok, fölment Mózes 40 napra. Csinált egy ilyen Istennel való kapcsolatnak egy megerősítését, és azt mondta a nép, az a Mózes, aki bennünket kihozott a szabadság felé, az nem tudjuk, hol van. Úgy beszéltek Mózesről, hogy az a Mózes, ez a 33 vagy 32 egyben van. Ez azt jelenti, hogy a Mózes, meg mi. Egy. Nem ismerték föl, ez profita előkép, ők se ismerték föl, az Izrael se ismerte fel Jézusban, hogy ő a szabadító. Isten nem csak megszabadította az embert, hanem el is visz valahova. Mondok neked valamit. Ha valóban megtértél, ha valóban újjászülettél, akkor neked van egy szabadító erő az életedben, ami kiszabadított téged, és te pontosan tudod, hogy honnan szabadított ki Isten. A második, ha valakit Isten megszabadított, az nem akar visszamenni oda, mert azért szabadultam meg onnan, hogy valamefelé tartsak. Izrael népe azt hitte, hogy meg tudja csinálni a szabadítást egyedül. Belebukott abba, hogy azt gondolja, hogy Mózestől független lehet. Most nem hozzám kötlek, nyugi, hanem Istenhez kötlek. De a szabadítás, a szabadító kenet, az a jelenlét, az az erő, az a csodatévő hatalom, ami Mózesen volt, az isteni volt. És azt mondja az ige, hogy istenévé teszlek a fáraónak, Mózesnek. Neked tudnod kell, hogy honnan jöttél, és merre tartasz. Tudom, hogy ez nem automatikus, ez az egész dolog, hogy fölfogd, hogy ez hogyan működik. De értsd meg, hogyha valakinek van egy szolgálata, hogy megszabadítson téged, az azért tudja megtenni azt, mondjuk én megszabadítalak téged, vagy a gyülekezet megszabadít téged, az azért tud megtenni, mert ők tudják, hogy hogy kell megszabadulni. Ők már szabadok, és tudják, mi van a szabadságban. Aki még nem volt szabadságban, az nem tudja, milyen szabadságban lenni. Mert a szabadság egy rabszolgaság, egy mentalitás is, nem csak egy érzés. És amikor Mózes el van hívva a pusztába, akkor már ugyan elhívva a pusztába, hogy ő tudja, hogy kicsoda, elkezdett fölnőni, csak nem tudja, hogy hogy kell megcsinálni. És amikor a pusztába megy, akkor a puszta lesz az a hely, az a kötődése, hogy ott megtanulja, hogy kell a pusztában túlélni. Most figyelj. Az, aki valóban meg tud téged szabadítani, ember, Isten, helyzet, gyülekezet, rendszer, mit tudom én, micsoda, az tudja, hogy a pusztában hogy kell túlélni. És tudja, hogy milyen a rendszer alatt lenni, Egyiptom rendszer alatt lenni, tudja, milyen az, amikor Isten átalakító munkája alatt van a pusztában, és tudja, hogy ha te bejössz oda hozzá, akkor merre kell menni. Mózes tudta, hogy merre kell menni. Kifelé, és nem befelé, visszafelé. Miért? Mert tudta belül, hogy merre kell menni. Belül volt szabad. Nem csak a rendszertől volt szabad, Egyiptomtól, nem csak a fáraótól volt már szabad. A pusztától is szabad volt már. Erre az Istenek a népe mit nem értett meg? Hogy ki kell jönni a pusztából, azt mondja, egy átmeneti korszak, hogy megtanulják, hogy kell szabadnak lenni. Hogy kell szabadnak lenni? Úgy, hogy az Isten ígéje benned marad, hiszel az igazságnak, ami ki van jelentve, és ez felszabadít téged, és valóságban szabad leszel, és ebben élsz. Ez a valódi tanítványság Isten dicsőségére. Amen. Na Lajos, ne időzz tovább, itt menj tovább. Oké. Nézd meg, hogy ő hogy csinálta Pál, hogyan tud elérni ezeket a természet fölötti eredményeket, amivel Isten megbízta őt. Azt mondja, megnyissa a szemüket a sötétségből a világosság felé. Megállok egy pillanatra. Tehát az egyházban már nem úgy történik a szabadság, hogy egy fáraó alól kiszabadítunk téged, egy pár diktatúrája alól kiszabadítunk téged, vagy kiszabadulunk téged egy országnak a fennhatóságából, egy nemzetből teszünk át egy másik nemzetbe, egyik földrészről a másik földrészre, hanem úgy, hogy a szemek megnyílnak. Mondj erre valamit. Tehát az igazi szabadság úgy kezdődik, hogy valakinek megnyílik a szeme. Mert szemesnek áll a világ. Megnyílik valakinek a szeme. Nem kijön valahonnan először, hanem megnyílik a tudata, a látása, a kijelentése, hogy nekem nem ott van a helyem. Valahol vagyok, de nem kell ott lennem. Valahol vagyok, de én nem akarok kötődni oda. Valahol vagyok, de tudom, hogy van egy kivezető út. Van valami lehetőség, mert nem akarok beleragadni abba, amiben beleragadtam eddig. Ó, halleluja. Lelkes vagy, Lajos, folytasd. Megnyisd a szemüket a sötétségből a világosság felé. Aztán azt mondom neked, hogyha téged Isten megérint, és mutat valami világosságot, akkor megmutatja a sötétséget is egyszerre. Tehát nincs olyan, hogy valakinek kijelentést ad Isten bármiről a Bibliába, hogy ne lássa azt meg először is, nem úgy látta, hogy jónak kellett, nem úgy látta, ami tényszerű volt, ahogyan kellett volna látni, de azt is látja, hogy sötétségben is volt. Ez nagyon fontos, testvérek. Mert a valódi megtérés az, amikor valaki azt mondja, hogy bizonyos területeken rosszul láttam, volt ott fény, kicsit homályos, de most jobban látok. És amikor láttam homályban, azt én nem akarom tovább, azt akarom, hogy fényesebben, jobban lássak. Adj Uram egy új okellárit, egy új szemüveget az életemre. Amen. Azt folytatom tovább. Hogy a sátán hatalmából az Istenhez fordítsd őket. Hogy bűnbocsánatot nyerjenek, tehát ezután jön csak a bűnbocsánat, ha megváltónak a munkája. Hogy miután megnyílt a szem, a szívük szeme. És bocsánatot nyerjenek, és megkapják örökségüket a megszenteltek között. Hol van az örökség? A megszenteltek között. Hol van az örökség? Köztünk. Hol van az örökség? Melletted. Mert te vagy az egyik örökös, én meg a másik. Hová tette Isten az örökséget? Az egyházba. Belénk, ámen. És úgy van az egyházban, nem itt szervezetben van benne, hanem benned van. És ha összejövünk, akkor Jézus ott van. Ha nem jövünk össze, persze, egy szintig élvezzük az egyéni Istenkeresésben, az Istennek az élményeit. De Jézus másról is beszél, ha ketten vagy hárman összegyűlnek, az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Sőt, még kéréseket is meghallgat Isten, ha egy akaraton lesztek. És megkapják örökségüket a megszentetek között a bennem való, mondja együtt, hit által. Tehát van egy két rész, van valaki, egy látó, ez Pál, aki megnyitja az egyházban a szemeket. És van egy egyház, aki elfogadja hit által. Mert a hit az, mi a hitnek a lényege? Látni a láthatatlant, és elfogadni, amit látok. Elfogadni, amit látok. Ez nehéz. Megláthatsz bizonyos szellemi dolgokat, és felállsz, miközben bibliázol otthon, vagy olvas egy könyvet, vagy hallgatsz egy tanítást, és azt mondod, hogy wow, micsoda kijelentés. És soha nem alakított át. Mert nem hitted el, hogy képes rá. Nem hitted el, hogy méltó vagy rá, hogy átalakítson. Mert a rabszolga mentalitás benned van. A rabszolga mentalitás lényege, ez a program lényege, mindig rabszolga maradsz. A szabadság mentalitása, soha többet nem leszel rabszolga. Ez a bárány vérének a munkája. Szabadító erő. Mondj erre, hogy áment, halleluja! Nincs olyan dolog, és most nem blöfölök, nincs olyan nagy dolog az élet, nem is lesz, amiből ne tudna Isten megszabadítani. Nincs olyan szellemi erő, amit ne tudna kiűzni az életedbe. Nincs olyan erő, ami meg tudna változtatni az Istennel való kapcsolatodat kívülről. Ha engeded, persze. Hát persze, bármi megtörténhet. Ahogy szoktuk mondani a hívők. Hát tulajdonképpen bármi megtörténhet. Nem tudjuk. Bármi megtörténhet. És hogyha az Úr nem adja, hát lehet olyan is. És hogyha nem jön össze, hát volt már olyan is a Bibliában. Nem, a Jézus nevében. Ha van egy Istennel egy mély kapcsolatod, van Istennel egy közösséget, keresed, kutatod őt, akkor Isten téged el fog vezetni az eredeti elhívásodba. persze, ez nem könnyű, tudom. De ettől függetlenül nem Isten nem arra hívott, hogy azt az üzenetet mondja neked, hogy egy frászkarikát. Olyan rosszul leszel, és beledög lesz a keresztény életbe, egyre démonizáltabb leszel, bolondabb leszel, majd végül talán halálos ágyadon elmondod az imát, a mi atyánkot, azt elmész a mennybe. Nem a Jézusnak a nevében. Hát nem erre készülünk föl. Igen, voltak a történelemben olyan korszakok, amiben nem akarnánk élni. És nem is értjük, hogy ők hogy tudták ezt megcsinálni. De ma van. Sorry. Nekem nincs időgépem. Nem is lesz, hála az Úrnak, nem tudok visszamenni. Te se tudsz, neked sincs időgéped. Neked mád van. Mákod van, és mád van. Halleluja. És ott a pusztában 40 napig kísértette ugye az Urat. A sátán, és itt pedig már nem kísértés alatt van az egyház, hanem egy szabadító alatt, Pál szolgálata alatt. Jött Pál, hogy megszabadítsa őket. Ez fantasztikus. El van hívva az egyház erre, hogy folytassa Jézus szolgálatát nagyobb volumenben. Amikor látod a gonoszt, látnod kell az örökségedet. Olvasod? És értékeidet. Mert azokért jött el hozzád. Légy résen, ő egy hazug. Amikor a sátán jön az életedbe, azért jön, mert látja a területeidet. Azonnal felismeri a generációs démon, mikor más ember akarsz lenni. Meghallja az imádkozásodat a szellemvilág otthon. Azt hiszed, hogy a démonok azok nincsenek az otthonodban? Ott vannak. Sőt, visszajárnak, keresik a helyet, hogy visszajöjjenek. De amikor látják, hogy imádkozol, látják, hogy sírsz, látják, hogy áldás alatt van, tehát vetsz, és sírva. Mert van sírás, és van nevetés a szellemvilágban. Lajos, ezt kicsit bővebben. Nemrég szólt az Úr nekem, Istenem, bocsáss meg, hogy számra vettelek, éreztem, hogy az Úr szólt hozzám. Ezt egyébként direkt csináltam, hogy ne legyen hasból beszélő. Tehát amikor éreztem, hogy az Úr szól hozzám, akkor azt láttam meg a Bibliában, hogy Jézus, amikor eljött, akkor azt a példázatot mondta nekik, keresztül János kapcsán, hogy sípoltunk, és ti nem táncoltatok. Nem voltatok örömben. Emlékeztek rá? Illetve nem sírtatok, amikor eljöttünk. Az egyház, ha összekeveri, mikor kell sírni, mikor kell táncolni, az nagyon nagy baj. Mert van olyan korszak, amikor sírni kell. És van olyan korszak, amikor nevetni kell és táncolni. Jézus, amikor fölment a keresztre, azt mondja a zsidó 12-ben róla, az előtte lévő örömért. De akkor még nem nevetett. Akkor sírt. De boldog akart lenni. Te lehetsz boldog. De van egy utad, és akkor fog jönni a boldogság. Tedd meg azt az utat. Nem biztos, hogy örömről örömre mész, lehet, hogy sírásról mész örömre. Ahogy mondja a zsoltárokban, hogy akik vetőmagjukat tudjátok, sírva vetik el, azok majd a kévét hogyan? Örömmel fogják fölemelni Isten dicsőségére. Tehát van olyan korszak, amikor sírunk, és van olyan korszak, amikor nevetünk. De amikor sírsz, akkor ne add föl, mert nem sokára jön a boldogság. Mert vetsz. Mert azért sírsz, mert valamiről lemondtál. Azért sírsz, mert valami fáj. Halleluja. Ezt látja a gonoszt, és ki akarja tekerni ezt. És még egy dolog, amit akarok mondani. Azért mondta ezt Jézus nekik, mert ő volt a názereti, a messiás, az egyetlen, a number one, az utánozhatatlan. És azt mondta, én eljöttem ide hozzátok, kiűztem minden démont. Tömegével gyújtottam meg embereket. És amikor én olyan üzenetet mondtam, hogy sírni kéne, ti nevettetek. És amikor olyan üzenetet mondtam, hogy nevetni kell, boldognak kell lenni, és az egész gyülekezetnek sikítani kell az örömtől. Hogy egy 18 éve megnyomorodott embert én felépítettem egy szóra, hogy vakokat és süketeket gyógyítottam meg, akkor ti nem táncoltatok, hanem azt kérdeztétek, milyen hatalom által csinálom ezt. És eljött az egyházba is ez a korszak. Az emberek szeretnének nevetni a gyülekezetekben. De nem tudsz nevetni, hanem sírsz először. Amit vetsz, azt aratod. Ha valaki csak állandóan boldog akar lenni, bele fog rokkanni a szellem életbe. Mert az élet nem erről szól. Az élet nem egy habos torta. Halleluja. Jó, bekapcsolom a Bibliámat, tehát azért kéne bibliáznom. Halleluja. A szellemvilágban egy megfoghatatlan dologról szeretnék beszélni, csak szellem által fogjuk megérteni, amit Máté 13-hoz gyere. Ez pedig az Isten országának a munkája. Az Isten országát nem fogod emberi ésszel fölfogni. Tudom, hogy ez rossz hír, de hát próbálok azért megmenteni, nehogy itt hátradobd magadat, és rosszul legyél, lelájul el. Máté 13. Ott vagytok már? A Máté 13-ban a magvető példázatáról beszél az ige, majd utána az Isten országáról. Mégpedig Szeretnék egy kicsit az elején az Ézsaiás jövendőléséről beszélni. Ő pedig felelvén mondta nekik, ez a 11-es nincs itt a Bibliám, vagy a szemüvegem. Ő pedig felelvén mondta nekik, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Tehát mit értenek meg? Ami el van rejtve. És meg, hogy az Isten országa el van rejtve, még te előled is, és a szellem fér hozzá, a Szent Szellem. Megyek tovább. Tehát muszáj, hogy a Szent Szellem, itt megállok. Figyelj, annál nagyobb pokol nincs egy gyülekezetben, annál nagyobb szenvedés nincs, annál nagyobb megkövezés nincs, a ma újszövetségi megkövezésre gondolok. Amikor olyan embereket tanítunk, akik nincsenek újjászülve, akik nincsenek megtérve, akik nem akarják megújítani az elméjüket, és eljönnek ide, beülnek a prédikációra, ide, oda, amoda az egész világon, és meg akarják érteni az igét és a prédikációt. Testvérem, ez lehetetlen. Amen. Nem lehet megérteni az igét megújult elme nélkül. Félre fogjuk értelmezni. De az ige az nem azoknak szól, akik lázadnak Istennel szemben, az ige azoknak szól, akik hinni akarnak, és engedelmeskedni Istennek az igéjének. Eljönnek emberek gyülekezetekbe, az egész világról beszélek, nem csak a mi gyülekezetünkről. És ők lázadnak, tegyük föl. A pásztorok nem az a feladata, hogy lasszóval belasszózza a gyülekezetbe az embereket, vagy ráhatást csináljon, vagy idomítsa őket, vagy cirkuszi bohóc legyen, vagy megnevettesse őket, hogy Istenhez visszajöjjenek. Nem az egyház feladata. Az igének a feladata az, hogy egy embert Istenhez visszahozzon. Amen? De ha valakinek a szíve távol lett az igétől, azt senki nem tudja megváltoztatni, még maga az Isten hatalmas szeretete sem. Mert az Isten szeretete csak oda tud menni, ahol elfogadják a Jézus nevében. Mi a legnagyobb bűn? János evangéliumában mondja az ige, mi a legnagyobb bűn? Hogy nem hisztek az Úrban. Amen. Ez a bűnök bűne. Nem az a legnagyobb bűn, hogy engem nem szeret Isten, vagy én nem szeretem Isten. A legnagyobb bűn az az életünkben, ha nem tudjuk elfogadni, hogy Isten hisz bennünk, bízik bennünk, megváltott bennünk előre. Azt a mondatot hallom már hetek óta, mindent előre elkészítettem a kereszten. Mindent előre elkészítettem a sorsodban a keresztben. Mindent előre elkészítettem. Neked csak hinned kell. Nem kell megcsinálnod Jézus nevében. Miért? Mennyit akarsz imádkozni, hogy jobb állapotban legyél? Mennyit akarsz böjtölni? Böjtölhetsz, azt szeretem, hogyha böjtölsz, ha hiszel abban, hogy te nem azért böjtölsz, hogy meghalsz magadat, meg a gyülekezetet, vagy Istent, hanem azért, hogy halld az ő hangját. Egyébként a böjtnek mi a célja Ézsaiás levelében? Hogy megszabadítsd a foglyokat. Tehát az, aki böjtöl, és nem akar megszabadulni, ahhoz Isten nem fog szólni. Fú, de csúnya vagy most, Lajos. Ő pedig felelően mondta nekik, nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának a titkait. Kik ezek a nektek? Mi? Mondja, én. Én. Légy egoista. Én. Nekem van megadva. Nekem. Neked van megadva, mert újjá vagy szülve. Tehát azt mondja az ige, hogy nekünk megvan adva, hogy értsd a dolgokat. Ezeknek pedig nem adatott meg. Na, ezzel most ne foglalkozzál. Kik azok azok, vagy ezek? Mert akiknek van, annak adatik, és bővölködik. De akinek nincs van, az is elvétetik. Ami van, az nincs. Az is elvétetik tőle, amilyen van. Mondok valamit. Az Isten országán titka, hogy minden, ami működik nálad, az egyre nagyobb módon fog működni. Ez fantasztikus. Már most lehet mosolyogni, most nem kell sírni. Tehát egyszerűen az, ami jön, az növekszik. A mag belül növekszik. Nincs olyan mag az Isten országában, egyébként az egész földet Isten így teremtette, hogy magból jön létre minden. Most látjuk a mezőgazdaságban, néztem én is az adatokat, stb., hogy az árpa, a búza, már belebukok, mert nem vagyok mezőgazdász, parasztot akartam mondani, de mezőgazdán vagyok. Tehát, hogy mekkora nagy szükség van a világnak, hogy legyen állandó utánpótlás. És az ige, a mi legnagyobb utánpótlásunk. Az ige. Mert az igében van az élet. Mondok valamit, nem benned van az éget. Az igében van az élet, és azért van benned. És a magból születtél újjá. A mag pedig Krisztus. És Krisztus a gyökér is. A Jelenések könyvében, Ézsaiásban azt mondja, hogy Jessze gyökere, Isai fia, tehát az Isai apjának a gyökere. Gyökérnek nevezi magát Isten fia a Jelenések könyvében. Gyökérnek. Ez lehet, hogy pejoratív ez a szó, gyökér. De értsd meg, hogy ő azt mondja, én mag vagyok, akinek van gyökere. Én mag vagyok, akinek van gyökere. Halleluja. Tehát, mert azoknak van, annak adatik, és bővölködnek. Miben bővölködnek, hogy belelátnak az Isten dolgaiba? Kérlek téged, érezd ezt meg, hogy amikor te nem akarsz Isten országba belelátni, akkor te majd pótolni fogod az Isten országát a magad világából. Amikor te úgy akarsz hívő életet élni, hogy nem látsz bele az Isten dolgaiba, akkor majd fogsz, értelmes ember vagy, ismerd az igét, fogsz olyan dolgokat kitalálni, ilyen meghekkeljük. Nézd meg egyszer a Hoffinak az egyik előadását, mikor ilyen munkás ember és csinál egy ilyen ereszt. Óriási. Hát figyelj, szerintem, szóval tényleg, én nem tudom, hát én nem szolgált ajándékként nézem, de hát... De fantasztikus, fantasztikus. Tehát, tehát ő próbálja meghekkelni a dolgokat. És mi is próbáljuk meghekkelni, de figyelj! Mondok egy víziót. Ha eljön egy kicsi dolog a természet fölöttiből, az Isten országából, az növekedni fog. Rászoksz. És amikor átlátsz, mit mondott Pál? Megnyissam a szemüket. Amikor megnyílik a szemed egyszer, akkor már tudod, hogy milyen az becsukva imádkozni, és nyitva imádkozni. Becsukva bibliázni, és kinyitva bibliázni. Óriási különbség van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, halván nem hallanak, se nem értenek. És most jön egy beszéde Ézsaiásnak, ami ki van lőve. Jézus előtt élt Ézsaiás, nem tudom hány száz évvel, talán 1000 év is lehet. Kilőtte Ézsaiás a Szent Szellem által profitai módon a szót, hogy akik látnak, ne lássanak, akik hallanak, ne halljanak. És benne van az ige a természet fölötti világba. Benne van ez a mag. És hozza a Szent Szellem Jézuson keresztül az igét, behozza a korszakba, és beteszi, és egy fotelba leteszi ezt az egészet, ott közéjük. Halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett a népnek a szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemeket behunyták, hogy valami módon most figyelj, ne lássanak a szemükkel. Nem azért történik az ítélet az életükbe, mert Isten most megpofozza őket, hanem mert ők nem akartak látni. Tehát nem akartak szabadok lenni. Nem akarták látni azt, hogy milyen a függőségen kívül. Nem akartak azt látni, milyen az, amikor látóképpen megyek. Nem akarták azt látni, milyen az, amikor Jézus vagyok. Hogy úgy szolgálok, mint Jézus. Mert rászoktatták őket egy másra. Mert ahol nincs látás, ott az azért nincs látás, mert amikor látni kéne, vagy kellett volna, akkor nem akartak látni. Mondok egy mondást. Ha látnod kell, láss, mert meg fogsz vakulni. Ha szólni kell, szólj, mert meg fogsz némulni. Ha hallani kell, hallj, mert süket leszel. Amikor szólnod kell, szólj, mert akkor kell szólnod. És amikor akkor nem szólsz, akkor Isten némává tesz. És beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, és ne értsetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, fülükkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szívükkel, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát miért jött volna az ige, a mag? Fölötte van, tudjátok, a magvető példázata. Miért jön a mag? Gyógyulásra. Mondj valami, gyógyulás. Minden egyes mag érintkezés, minden az élet, a mag életéből való táplálkozás, gyógyulás. Ez a hitnek az elrejtett üzenete. A hit gyógyító ereje. Mindenkinek gyógyulásra van szükség. Mindenkinek. Minden hónapban, minden nap, minden héten, minden évben, minden 10 évben, minden 4 évben, minden kor gyógyulásra van szükségünk. Azért, mert a lélek, a test, az állandóan ütközik a világgal, a világkorszakkal, és a világkorszak az nem fair, nem igazságos, és nincs benne Isten. Mert Isten, figyelj, elrejtőzött. Elrejtőzött Isten. És azoknál van jelen, akik kikutatják az elrejtőzöttségében. Zsidó 11.6. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Amen. De aki Isten előjárul, hinnie kell, hogy létezik, és ők kikutatják az ismeretlenből, és megjutalmazza őket. Ez a Csia Lajos fordítás. Tehát amikor a szellemvilágban Isten szól, akkor te halljál, akarj hallani. Ha láttad, akkor láss. És ha beszélned kell, hit által, beszélj, mert arra a korszakra van neked kijelentésed. Ha elmegy a kijelentés, és elmegy a korszakod miattad, azt vissza kell hozni. Az egy nagy munka megint visszahozni azt, ami elment. Visszahozni azt a korszakot. De közben te vetettél, mert pótoltad a látást világi látással. Pótoltad a hallást világi hallással. Pótoltad a cselekedeteket világi módszerekkel. Mert vagy az Isten módszereit alkalmazzuk, vagy a világ módszereit. Persze ez nem annyira fekete-fehér, tudom, de mégis, ha te leszoksz arról, hogy hit által élj, meg tudod csinálni. Mert a megváltásban hiszel. Te már nem fogsz tudni hozzányúlni napi szinten a megváltás áldásához. Mert nekem senki nem mondja azt, hogyha megsérül, akkor nem kell hit által meggyógyulnia. És akkor az imában, amikor bemész, becsukod az ima ajtódat, akkor Istenhez felé feltárod a kezedet, akkor muszáj lesz hinni, mert aki Istené járul, hinnie kell, hogy létezik, és megjutalmazza azokat, akik kikutatják. Amen! Erre mi rászoktunk arra, hogy gyógyszereket szedünk, és lelki gondozókhoz járunk, vagy pszichiáterhez, vagy pszichológushoz. Nem ment el az eszem, nyugodtan szedjél gyógyszereket, semmi gond nincs ezzel. Vedd meg az aspirint, vedd meg a Coldrexet. Nincs ezzel gondom. Csak amikor nem hiszünk abban, hogy Isten gyógyít, akkor tudod, mi lesz a vége? Hogy egy világi ember szégyenít meg téged, te újjá vagy születve, tiéd a menny, beleállt az Isten országába, ott ül a fotelba veled szemben egy pszichiáter, és ő mondja meg, hogy hogy kell helyreállni. És nem csapsz az asztal, és nem mondod azt otthon Istennek. Teljes erővel, a Jézus nevében, Uram. Jézus Krisztus szelleme van bennem, ugyanaz a szelleme Jézusban van, aki meggyógyított betegeket és halottakat támasztott föl. Uram, ez a 12 ember, aki nem is volt újjászületve, démonokat űzött ki és halottakat támasztott föl. Én meg újjá vagyok születve, és állítólag azt mondtad, hogy nagyobb az a mennyek országába, aki újjászületett, mint keresztelő János. Akkor én az én életemben, hogy nem bűködnek ezek a dolgok? Segítek. Azért, mert a pulpitusról nem prédikáltuk azt, hogy Jézus gyógyít. És nem hittük el, ha prédikáltuk, hogy tényleg gyógyít. Minden fájdalom az életedben, fizikai fájdalom, egy pszichikai probléma. És minden pszichikai probléma lehet szellemi probléma. Amikor fáj valami nagyon, kezed, lábad, torkod, gyomrod, májad, az lehetséges, hogy valami rossz életmód, vagy lehetséges egy rossz vezetés, vagy lehetséges egy rossz szellemi krízis rendezése, vagy rosszul kezelted a kríziseket. Elmondom neked, nincs olyan, hogy Isten megengedi azt, hogy te pszichiátriai esetre legyél, és bekerülj a sárga házba. Vagy nem tudom, sárga, nincs már ilyen. Mindegy, bolondok házába. Tehát nincs ilyen terv a mennyből. A Lajost, igen, újjászületik, igen, és 20 év múlva, 21. év, második napján idegösszeoperást kapjon. Most, igen, na, nyomjátok a gombot. Nincs ilyen a mennyből a Jézus nevében, mondja egy áment. Nincs ilyen a mennyben a Jézus nevében. Én rontottam el. Én. Mert nem hitáltal éltem, nem a mennyben voltam. Nem a mennyből éltem. Mert Jézus azt mondja, nektek adatot Isten országa. Isten országában mi van? Megtérés, hogy meg ne térjenek, ne értsenek, meg ne térjenek, és nehogy meggyógyítsam őket. Ki a gyógyító? Jézus. Ki a gyógyító? A menny. Ki a gyógyító? A Szent Szellem. Ugye mondtam, hátraszorult az atya meg a fiú. A fiút keresztre feszítették, azt mondta a fiú, oké, sziasztok, ciao, fölment a mennybe. Az atya megörült, együtt vannak már. Azt mondták, na ezt, itt hagyom ezt a koszfészket. De azért a Szent Szellem menjen el, leküldte a Szent Szellemet, és most a Szent Szellem van itt. És a Szent Szellem gyógyítani akar bennünket. Halleluja. A ti szemetek pedig boldogok, hogy látnak, és ti füleitek, hogy hallanak. És ti halljátok meg azért a magvető példázatát, és ezután mondja el a magvető példázatát. Ez összefüggés. Nem nyílnak meg a szemek, és nem jön gyógyítás, ha nincs mag. Mondj rá, elment. A mag gyógyít. Mi a mag? Segíts, Lajos. Jó, mutatok valamit. Mutatok neked valamit. Ne félj. Azt mondja a 13-25 itt később, felolvasom az egész történetet, gyorsan dolapozok, mert ebbe bele kell mennem. Csak nem látom, az a baj. De az Úr segít. Gyógyulj. Nem látom. Van pici betű. Más példázatot is adott nekik eléjük, azt mondta, hasonlatosan mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. Tehát van egy földműves, egy gazda, aki jó magot vet. De amikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége. Mikor jött az ellensége? Mikor aludtak. Ellenség és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig fölnövekedik a vetés, a gyümölcsöt termett, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondanak neki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondaná nekik, valamely ellenség cselekedte ezt. A szolgák pedig mondanak neki, akarod-e te át, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem! Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalántán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő aratásig, és az aratás idején azt mondom, majd az aratóknak szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Más példázatot is adott eléjük. És akkor erről beszélt. Majd utána megkérdezték, hogy mi ez a példázat. Ő pedig felelvén mondta nekik, aki a jó magot vetette, az ember fia. Mit csinál az ember fia? Jó magot vet. És innentől kezdődik a dolog lényege, hogy ez az ördög hadműveletéről szól, ez az ige. Ez az ördög hadműveletéről szól. Kívülről úgy látod, hogy van egy mezőgazdász. Van egy gazdász, az év embere, az év gazdája. Gazdásza. Az év gazdásza. Nem is gondolnád, az egésznek a lényege egy ördögi hadművelet. A sátán munkája. Mezőgazdasági elemekkel. Őrület Jézus mennyire változatosan tanít. A szántóföld a világ. A jó mag az Isten országának fiai. Kinek a fiai? Isten királyságának a fiai. A konkoly pedig a gonoszok fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Kicsoda? Az ördög. Tehát van egy helyzet, amikor van egy jó mag, van egy jó föld, van egy jó gazda, és ezt a sátán meglátja. És azonnal azt csinálja, hogy, most mondom, mit csinál, a maghoz nem fér hozzá. Nem tudja a magot elpusztítani, nem tud hibridációt csinálni, nem tudja keverni különböző növényi dolgokkal a másik növényt. Egy dolgot tud csinálni, hogy a mag mellé konkolyt tesz. Tudod, hogy miért? Én tudom, mert ezzel elmékedtem. Először azért, mert a gyökeret el fogja venni tőle. A gyökeret el fogja venni alul. És mondok még valamit. Azért, hogy összetévesszék az emberek, mert a konkoly kívülről teljesen ugyanúgy néz ki, mint a búza. Teljesen ugyanúgy néz ki, mint a búza. Hogy ne tudja senki a földön, hogy melyik az eredeti. Melyik a tiszta kenet, melyik a tiszta Jézus, melyik a tiszta szellem, melyik a tiszta evangélium, és melyik a hamis evangélium. És mondok még valamit. Ez a harc, ez nem csak a búzával szemben van, nem csak az Isten fiaival szemben, hanem két ellenségről van szó, az egyik a búza Isten fiai, Isten országának fiai, Isten királyságának a fiai. Most akiknek beszélek, azoknak kell, hogy beszéljek, akik tudják, hogy kicsoda. Mert ha nem tudod, hogy ki vagy, Isten fia, és Isten országának a fia, akkor a konkoly be fog csapni. Hallod? Mert itt meg van nevezve, hogy kik azok, akik búzák. Kik azok, akik búzák? Isten országának fiai. És mi a második ellenség? Az Isten. Az Isten a második ellenség. Mert az Istené a föld. Istené a föld. És azt akarta, hogy nehogy már nagy veteményes legyen Istennek. És tudja jól, a termés a lényeg. Hú! A termés a lényeg. Ha nem jó a termés, akkor nem ér semmit az a hívő. Ha nem jó a termés, nem ér semmit az a hívő. Emlékeztek a magvető példázatába? 30-60-100 annyit terem a mag. És figyelj, lehet, hogy senki nem mondta el neked. A lényeg az aratás, hogy mekkora lesz a termésed. És a sátán nem arra van kíváncsi csak, hogy van-e magod, vagy nincs magod. Persze, tudja jól, ha van mag, akkor értékes vagy. Ha van mag, akkor van majd termés. Hanem arra kíváncsi, hogy mennyit termelsz Isten országába. És meg akarja bizonyítani a sátán az Istennek, látod, ez is konkoly lett. Mert elhitte azt, amit én üzentem neki, hogy nem lesz jó termésed. Elhitte azt, vagy félreértette, vagy nem jól csinálta. Ugye, nem jött létre az a termés az életébe. Várta a termést, és nem lett. Miért? Mert a konkoly mellette volt, és elhitte, hogy a konkoly gyökere ugyanolyan gyökér, mint a mag gyökere. És megengedte, hogy a konkoly gyökere megfojtsa az ő gyökereit. Mondok valamit egy lassabban. Amikor Isten megengedi ezt az egész szituációt, ez most van. Most van, és képzeljétek el, hogy a konkolynak, utána olvastam, a konkolynak a szélén lehetnek olyan gombák, amiket ha megfőznek, vagy megesznek az emberek, azok halucinogén anyagok. Tehát a konkoly halucinogén is. Elvarázsolja, egy mágiát rak az emberre, hogy elhiggye, hogy az valóban búza. Még egyszer. A harc nem csak a búzáért, a magért van, hanem azért, hogy ne legyen termése a magnak. Második. Az egész dolog arra is kimegy, hogy a sátán az Istennek megmutassa, hogy lehet ugyanúgy becsapni bárkit, mint Jóbot, mint a többieket. Elhitték, hogy a sátán megengedte, hogy az Isten megengedte ezeket a csapásokat. Nem, ki vannak kérve. Ki vannak kérve. Nem Isten tette Jóbra a csapást. A sátán kérte ki az Istentől a Jóbot. Még egy dolog. Amikor te szellemi harcban vagy benne, tudd meg, a magod ellen van az egész harc. Hogy annak ne legyen gyümölcstermése. Nem csak elpusztítani jön a magot. Az sátán tisztában van Isten igével. Hisz Isten igébe. És azt mondja, ilyen hittel, ilyen belső meggyőződéssel, sőt, Pál azt mondja az egyik helyen, ismerjük a sátán szándékait. Pontosabban lefordítva, mélyebben, görögben. Ismerjük a sátán szellemének attitűdjét. Tehát amikor a sátán dolgozik, akkor ő tudja, hogy mit csinál. Ő nem üt levegőbe. Ő tudja jól, hogy egyetlen egy módon tud téged megakadályozni, hogy ne legyen termésed. Jövőbelátó a sátán. Az egyház életében jövőbelátó. Kicsiben nem foglalkozik. Nagy dolgokban foglalkozik. Hogy szép lassan, szisztematikusan leszoktassa az egyházat a gyümölcstermésről. Ami az Isten országában mindig működik. Az ellenség pedig a konkolyt vetett, az ördög, az aratás pedig a világ vége, amiképpen az aratók pedig az angyalok, és amiképpen összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak vége. Megégetik. Megégetik a konkolyt. A konkoly megégetésre való. Lajos, egyszer föltette nekem egy kérdést valaki, az Zoli volt, hogy kik a konkolyok? Kik a konkolyok? A konkolyok azok a személyek, akik soha nem születtek újjá, de mégis az egyházban vannak. Azok az alvó ügynökök, akik tulajdonképpen nem maguktól teszik, de azért mutatok valamit a gonoszsággal kapcsolatban. Amikor a gonosznak a fiai így jellemzi a dolgokat, kicsit megállok, tudnod kell azt, hogy a sátán természete van bennük. És hogyha erről bővebben beszélhetek neked, az első gonosz a Földön nem Ádám volt és Éva, hanem Káin. Az első gonosz. A gonoszságnak úgymond a orvosi esete, orvosi ló. És azért volt gonosz, mert nem értette meg a megigazulást, vagy nem akarta megérteni a megigazulást. Ő ajándékokat és áldozatot vitt Istennek úgy, hogy nem hitte el, hogy az ajándék és az áldozat egy, ez Jézus Krisztus. Visszamegyek, mi történik. Ádám és Éva elmondja Káinnak és Ábelnek, a gyerekeinek, hogy Isten létezik, és a megváltást is elmondta. Mert a zsidó levél azt mondja, hogy Ábel azért vitt értékesebb áldozatot Istennek, mert hitt és meg volt igazulva. Mi a megigazulás? Nem az én engedelmességem által, nem az én munkámon keresztül, nem az én elgondolásom keresztül, nem az én tapasztalatomon keresztül, hanem a bárányon keresztül van a megváltás. Nincs szüksége Istennek a tapasztalataimra, a munkámra és az ajándékaimra. Ő az ajándék, a munka, a tapasztalat, a minden. És ezt az egyet nem értette meg Káin, és azt mondta az ige, hogy azért ölte meg Káin Ábelt, ez már János levele, mert látta, hogy igazak a cselekedetei Ábelnek. És innentől kezdve jön létre az egyház, a Káin típusú egyház, ezt Péterék mondják is, hogy minden út kezdete Káini út. A másik pedig az Ábeli út. És ez a kettő harcol egymással. Pontosabban a Káin útja harcol Ábel útjával. Van a megigazult egyház, aki tudja, hogy semmit nem tehet hozzá a megváltáshoz, tudja jól, hogy a megigazulása Jézus Krisztus érdeme, és ha van Jézusom, akkor van megigazulásom. Mert az én megigazítom Jézus Krisztus. Nem én igazítottam meg magamat, nem Isten fogadott el, hanem Jézus Krisztus vére által vagyok elfogadva. Nem egy az egybe fogadott el Isten, hanem a vérén keresztül, és az engedelmessége Jézus Krisztusnak az elegendő számomra, hogy engedelmes legyek az Jézus Krisztusnak. Az ő engedelmessége által tudok engedelmeskedni. Az ő munkája által tudok hit által cselekedni. Mondja én, hogy ámen. Tehát ott tartok, hogy Ábelnek a munkája, az pedig az, hogy föntartsa azt, hogy hit által közeledünk Istenhez. Tehát még egy dolgot akartam mondani. A gonosz először Káinbe úgy fogant meg, hogy elvek voltak az életébe. A gonosz kiteljesedése mindig úgy van, hogy elveket hoz létre. Elveket. Gondolatokat, mítoszokat, véleményeket, teológiákat, könyveket ír, ideológiákat. Amikor ez le van írva, akkor elkezd benne hinni, és a gonosz elkezd kiteljesedni. Amikor a gonosz elkezd kiteljesedni, akkor annak lesznek munkái, cselekedetei. És van egy harmadik gonosz. Ez a radikális gonosz. Amikor már nem akar megváltozni soha, mert föntartja azt a gonoszságot a radikalizmusán keresztül. Ezt látod pártokon keresztül, nácizmus, fasizmus, stb. Kommunizmus, ahol látod, hogy ez radikálisan gonosz. Nem tudsz vele mit csinálni, pusztítani kell. Nem lehet megváltoztatni. Kánán törzsei. Nem tudsz vele mit csinálni, radikálisan gonosz. És itt arról beszélek neked, hogy ez a polyva, ez egy radikálisan gonosz népcsoport. Olyan népcsoport, akiknek elveik vannak, véleményeik vannak, terveik vannak, és ezt kivitelezik radikálisan. Azért konkoly, mert radikális. Nem azért konkoly, mert néha az Úrban van, néha nincs az Úrban, mert elindult egy olyan romlás, amit nem lehet megállítani, és Isten se akar megállítani. Mert nem lehet megállítani a szabad akarat miatt. Mondj erre egy nagy áment. Értitek, miről beszélek? Értitek? Mondok még valamit, így eszembe jutott. Hogyha te szeretnéd azt tanulmányozni, akkor hogyan tudod magadat megvédeni ettől az egésztől, mert te nem arra vagy elhívva a Jézus nevében, hogy itt most én ijesztegesselek téged azzal kapcsolatban, hogy milyen a radikális gonosz. De nem erre vagy elhívva, hanem arra vagy elhívva, hogy Isten országában felnőjél, és látó emberré váljál, és használjon téged Isten. De azért elmondom neked azt, hogy milyen a magnak a feltétele, milyen a magnak a definíciója, mi a magnak a kisugárzó ereje, mi az, ami belülről fakad, mi az a epicentrum, amiből ő működik. Először is a mag definíciója. Halhatatlansággal van fölruházva. Tehát onnan kell kiindulnod, hogy amikor itt találkozol a konkolyjal, mert fogsz találkozni, mindig találkozunk a konkolyjal. Az egész életünk erről szól, hogy ne akarjak konkoly lenni, ne akarjak hibridációt. Hoztam valamit neked, mutatok valamit, hogy milyen az, amikor működik az állatvilágban a hibridáció. Ez az ebből is a szamár hibridje. Én nem akarok ilyen lenni. Néha szamár, néha zebra. És akkor most nem tudjátok, hogy ki vagyok. A mag definíciója. Hatatlansága van fölruházva a mag. Te azért élsz szellemileg, mert van magod. Ez a mag, ez Istennek az igéje. Isten bevetett igéje. Fantasztikus az, hogy az Isten igéje nélkül semmi sem lett, ami lett. Minden az igén keresztül jött létre. A második, hogy egyesítő, fúzionáló, összeszerkesztő ereje van a magnak a személyiségedben. Mondok valamit. Amikor a Szent Szellem szólt Sámuelnek, akkor azt mondta neki Éli, a korrupt Éli, hogy ha szól az Úr, akkor mondd azt, hallja az én fülem, hallja az én szívem, mit szól az Úr nekem. Hallom, akarom hallani. Amikor Isten szólt, akkor ott Isten jelenlétében, a Sekina jelenlétében voltak ott, ott volt a figyláda is, ami az Istennek a jelenlétét, Isten természetfölötti jelenségét tartalmazta, és ott aludt Sámuel. És akkor szólt neki az Úr, akkor hallotta az igét. És úgy definiálta Isten az igében, hogy milyen volt Sámuel, hogy az ige nem esett a földre. Tehát nem lett tisztátalanná az ige az életébe. Nem lett egy képmássá, nem lett egy vízióvá, egy álommá, stb. És amikor az ige jött, akkor jött a szellem is, mert profétává kente föl őt Isten. Mondok valamit. Két dolog kell az életedben, hogy soha ne érintse meg a konkoly. Az ige és a Szent Szellemnek a belső munkája, úgy lehet mondani egy szóval, hogy integrációja, hogy bejön, beintegrálódik az ige és a szellem, és intelligenssé tesz téged abban, milyen az, amikor a szellem és az ige együttműködik a szívedben. Lassabban, még egyszer. Amikor az ige és a Szent Szellem intelligenssé tesz abban, milyen ez, amikor Isten benyúl a személyiséged legmélyébe, és az ige és a Szent Szellem együtt dolgozik, érted, és a szívedben. Mondja egy áment. Ez az, amikor az Isten szelleme megérint egy embert. Isten szelleme soha nem érint meg úgy, hogy ne szólna Isten. Persze vannak olyan élmények, amikor csak fizikai élményeid vannak, de a feladata mindig az embernek, hogy megtanulja, miért volt az. Mit akar Isten azzal üzenni, azzal a dologgal kapcsolatban? Tehát egy összeszerkesztő munkája van a magnak. A mag soha nem partvonalon van az életedben. Az ige az nem partvonalon van. Ő azért adatik az ige, hogy megcselekedje azt, amiért Isten kiküldte. Megcselekedje azt, amit Isten kiküldje. Mert nincs olyan ige, hogy visszatér Istenhez üresen. Nincs. Meg fogja tenni Isten, ha nem nálad, akkor elmegy ugyanaz ige egy másik emberhez, a szomszédodhoz. Istentől jövő táplálék az ige. Istentől jövő táplálék. Át kell állnod a táplálékodból, a tejből, a bébipapírról, a babatápszerről, a keményebb ered erre, a zöldségre, szilárd ered erre, mézre. Ez a négy dologot hoztam most. Az ige mit mond? Négy táplálék van a Szentírásban. Tej, zöldség, szilárd eledel és méz. Ez a négytől függ az életed. Mert azt mondta Jézus, amikor a sátánnal harcolt, egyébként elmondom, amikor a sátánnal harcolsz, akkor magból harcolsz. És akkor nem kérdezheted meg Istentől, amikor a sátánnal és a gonoszsággal harcolsz. Uram, mi a te akaratod? Uram, ha nem akarod, akkor nem fogok harcolni. De ha akarod, akkor igen. És hogyan harcoljak, Uram? Mert már itt van. Érzem a leheletét. Kicsit ég már a fajam, mert rám lehelt. Akkor a kis kokszos. Tudod, hogy miért Mózest választotta Isten? Mert tudott a tűzzel beszélgetni. Nem riadt meg tőle. Keresztül János ez kicsit lefordította máshogyan. Majd jön Jézus, aki nem úgy keresztel, mint én, hanem Szent Szellemmel és tűzzel. Szent Szellemmel és tűzzel, és a kezében szórólapát van. Meg megtisztítsa a szérűjét a szélen keresztül. És elégesse a pejvát. Tudod, amikor a Szent Szellemmel betöltekezel, akkor kezdesz rájönni dolgokra, a Szent Szellemmel találkozol. A következő út a keresztség lesz, nem a Szent Szellemmel, hanem a tűzzel. A tűzzel való találkozás azt jelenti, hogy égetés jön. És a szellem azt fogja mondani kis távirányítós, vagy feltölthetős, vagy akkumulátoros kis égővel. Égetés, égetés, másik terület, égetés, égetés. És jön a Szent Szellem tüze. És mindent ki akar égetni. Amire azt mondja, értéktelen, 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 értéktelen. Polyva, 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 polyva. Mag, mag, mag. Tartsd meg, tartsd meg, tartsd meg. Ez a tűzkeresztség. amikor már nem csak a Szent Szellem gyümölcsei, nem csak a Szent Szellemnek a karizmái vannak, merhetsz úgy karizmákba, hogy közben nincs tűzkerességed. Használhat embert úgy Isten, hogy közben egy elviselhetetlen őrült, vagy egy abnormális, vagy egy bölcstelen őrült, mint Sámson, aki akkora kenet van, hogy brutális. Tehát tényleg fizikailag, tehát ő egy Marvel jelenség a filmekből. De nincs bölcsessége, és nincs tűzkeressége, és amikor el kellett volna égetni azt a szerelmet, akkor azt mondta, légy a feleségem. És Mózest azért kente föl Isten, mert ő bár Egyiptomból élt, és zsidó volt, de nem nevelkedett a zsidók a rabszolgáknál. És Isten azért emelte őt ki onnan, mert képes volt arra, hogy az újjal találkozzon, nem csak a sárral, a sárhegyekkel. Azért emelte ki őt onnan, mert bár egyiptomi volt, de mégsem volt zsidó, mert bár zsidó volt, de mégsem volt egyiptomi, mert kellett egy embert, akit el lehet szeperálni, és azt tudja mondani a rosszra, hogy rossz, és a jóra, hogy jó. Kellett egy ember, aki azt mondja a többieknek, van ennél jobb. Ezért ki kellett tanítani, és egy magasabb intelligencia kellett, hogy rájöjjön, hogy tudja, mi a szabadság, és milyen nem a szabadság. Tudod, miért látta a láthatatlan Mózes? Mert szabad volt. És meg kell tanítani őket, hogy kell szabadnak lenni. Amikor elment hozzájuk, két hibát csinált. Akkor a tűzzel találkozott, mert a pejvát égette az Úr ott rögtön. Hogy ne legyen magabiztos, ne legyen önelégült, ne legyen büszke, a másik pedig, hogy higgyen abban, hogy Isten elhívta őt. Azt kérdezte, ha nem hisznek majd nekem, mit csináljak, Uram? A második, és majd a népre gondolt. És a második, hogy mi lesz az a jel, amit a fáraón keresztül megcsinálsz, hogy elengedi a népet. Két dolgot kért. Hiszi-e a nép az ő szolgálatában, a második pedig, hogy a fáraónak mi lesz a véleménye. Tudod, mindaddig, amíg másokra figyelsz, addig nem eszel szabad. Mert a mások véleménye, az bezárnak téged egy ketrecbe. Mások véleménye vissza fognak mindig húzni. Figyelj, hogy te változni akarsz, mondok egy jó tanácsot. Keres egy szobát, ahol nálad intelligensebb, okosabb, és szellemibb és műveltebb emberek vannak szellemi intelligenciájában. Majd utána közd le magadat egy székhez, mert el fogsz rohanni, mert a rabszolga mentalitás azt fogja mondani, ez nem az én világom. Köszönöm szépen, nem kérek hozzá. Amikor oda kötözted egy székhez magadat, akkor pedig fogj egy tollat, és egy pent, vagy pedig egy füzetet és egy tollat, egy pakstollat, és kezdj el jegyzetelni, hogy miből kell megváltozni, milyen területen van, vagy rabszolga. És amikor ezt megcsináltad, akkor onnantól kezdve menj ki, és tanuld, és olvasd el, hogy mit olvastál. Ez a feladat. Mózes ezt csinálta. Elvitte pusztába Isten, megtanulta Istentől, hogy hogyan kell szabadnak lenni, elment Izraelhez, és Izrael azt mondta, ez túl nagy, köszönöm szépen, nem kérem. Kell egy másik Mózes, mert ő nem tudja, hogy kell csinálni. Mi tudjuk, hogy kell csinálni. Kiöntjük a báványt, magától kiöntődik, így van az eredetiben, hát csak úgy magától kiöntődött, és aztán majd az meghozza nekünk, miért? Mert másolták Egyiptomot, másolták a kultúrát, az egyiptomi kultúrát. Nem volt bennük szabadság, látása, milyen egy szabad Isten keresés. Elmondom neked még ezt egy titkot, hogy Mózes azt mondja, Istentől súgott Isten, hogy azért hoz ki a népet, hogy imádjanak engem, szolgáljanak engem a pusztába. Imádjanak és szolgáljanak engem pusztába. Tudod, miért mondta Isten ezt a két szót, hogy imádás és szolgálat? Mert hogy megértsék azt, hogy az igazi szolgálat az imádás. Függetlenül mindenkitől, te és Isten. Ez az igazi szabadság. Nincs ennél nagyobb szellemi élmény, mint hogy valaki Isten imádja otthon egyedül. És úgy, hogy nincs mögötte egy fáraó, aki rácsap a hátára, hogy miért nem imádod jobban. Amen. És amikor te meg akarsz változni, és valóban meg akarsz változni, akkor azt fogod érezni, hogy van valami belső machináció, nem engedi, hogy olyan közegben legyél, hogy föl tudj nőni, és át tudj törni. Mindenkinél ez megvan, nyugi. Istentől jövő táplálékkel, ez az Istennek az igéje, az a mag. Mondok még valamit a maggal kapcsolatban. Isten kommunikációja és ígéretét is tartalmazza. Isten kommunikációját és Isten ígéretét is tartalmazza. Amikor Isten szól hozzád, mindig ígéretet ad át. Csak mondtam előző héten, neked megint mondom. Ez egy folyamat, az ígéret megvalósulása. Az emberek azt hiszik, ha megvallják, megvan. Testvérem, a megvallás, azt sokkal jobban megelőzi a hallás, mint bármi más. És ahhoz, hogy te elhidd az ígéretet, munka kell. Nem tudod elhinni először, mert nagyobb, mint te. Nagyobb, mint az elméd, mint a sorsod. A megváltás nagyobb, mint a mi sorsunk. És amikor jön az örökítő erő, akkor képzeld el, hogy az örökítése az, hogy te újjászülettél, az azt jelenti, hogy fölülről születtél, és a 1 Péter 1.23-ban mi van megírva? Az 1 Péter 1.23-ban. Hogyan születtünk újjá? Isten igéje által. Amen. Itt valaki súg. Romolhatatlan magból. Nem roblandóból. Mondok neked egy súlyos tényt. Minden, ami a világban van, értéktelen. és minden, ami a mennyben van, értékes. A romlandó mag az a világ szerinti életmód, az a pejva, ami benne van az ember személyiségében. A romolhatatlan mag, a másik ige, ami benne van az ember személyiségében szintén, az pedig a mennyből jött létre, romolhatatlan. Ezért azt mondom neked, hogy ez a romolhatatlan azért romolhatatlan, mert tartalmazza az Isten életét. Tehát ami az Isten szívinek közepén van, Isten szívinek közepén van, az az élet szelleme. És ez az élet szelleme belem bújt a magba, a mag beléd bújt, és te újjá születtél. Mondok még valamit, durvát. Az a DNS, ami Isten DNS-e, az a magba van benne. Van egy törvény. A pejva pejvát vonz, a mag magot vonz. Isten Istent vonz. Az ő beszédét vonzza. Amikor jön ez a DNS átalakítás, akkor nem tudsz mássá változni, csak istenivé. Azt mondja az ige a 2 Péter 1-ben, hogy isteni természet részesei legyünk, kikerüljük a világban a romlottságot, isteni természet részeseivé legyünk. Ez a magnak a munkája. Csak én egész nap fölemelem azt, hogy ami benned működik, az csoda, ez Isten DNS-e, ez egy reprodukációja Istennek, mert amikor Isten beszél, figyelj, lassan mondom, Isten önmagát osztja meg. És akkor Isten beszél hozzád, akkor tulajdonképpen, hogy még jobban értsd, szól, és beléd önti önmagát. Beléd nyomja önmagát. És amikor te hallod a szellemben az igét, akkor az Isten jön beléd. Direkt drasztikusan beszélek, hogy értsd. Ezért mondja Jézus, aki eszik engem, annak élete van önmagában. És amikor fölemeli egy gyülekezet ezt az értéket, a magértékét, és devalválódik az a gyászos, menjen a gyászba ez a pejva, akkor megváltozik az egész élet. Mert a gyülekezetben a magra lesz kiöntve a kenet. Ha pedig az ige nincs fölemelve, akkor értéktelenné válik a prédikáció, értéktelenné válik a Biblia, értéktelenné válik a mások életében az ige munkája, tehát teljesen leértékelődik, és ebben a leértékelődésben bokáig érünk a sárba, a bűnbe, és amikor így tapossuk ezt az egészet, akkor nem fog Isten szelleme megáldani bennünket. Egy szellemi törvényt mondok, egy másik titkot. Mindig oda önti ki Isten az áldását, ahol van mag. Én nem azért vagyok áldott, mert megváltattam, hanem mert elhittem a magot, belém jött a mag, és a mag miatt vagyok áldott. Csak a magra jön az áldás. Csak a magra jön az eső. Amen. Ezért vagy áldott. Nem én vagyok áldott. A bennem levő, a Krisztus az áldott. És arra jön rá minden áldás. Független nem lehetek magamtól, meg az Istentől sem. Mert már egy vagyok vele. És mondok még valamit. Amikor az örökítő erő jött az újjászületésbe, akkor most figyelj, újjá teremtő erő jött be az életedben. Ugyanis a szellemet nem élt. És az történt, amiben Ábrahám is hitt, Róma 4:17-ben van, hogy azt mondja az ige, hogy hit abban, hogy ami nincs, az lesz. Hogy ami nincs meg, az valóságá válik. Ami halott, abból élet lesz. Amit nem látható, az előszólítható. Ami nem volt, az lesz. Ami nincs, az van. Tehát elhitte Istentől azt, hogy képes arra, hogy föltámaszt olyan dolgokat, ami lehetetlen. Lehetetlen. És az a mag benned ezt fogja üzenni mindig, az Isten igéje. Van lehetséges. A lehetetlenből lehetséges. Ezt fogja üzenni, akármilyen helyzetben vagy. Ki fog szabadítani a mag Isten országa abból a helyzetből? Ezt fogja üzenni. Nem szabad arra nézned, hogy mi történik kint, és mit látsz kint. Arra kell nézned, mi történik belül Isten keretével, a Jézus nevében. Miért? Mert Isten királyságának a törvényszerűségeit dolgozza ki benned az ige. Az igébe van. Isten országának titka. Miért, Lajos? Ez a sok miért? Mindent meg akarsz érteni. Azért, mert jön a vető, és veti a magot. Hova veti a magot? Az egyházba. Folyamatosan veti. A hit hallásból jön. Folyamatosan jön a hit. Az egész ország, az egész világon, a Szent Szellem így fújja rá az egész egyházra a Szent Szellemet, és így fújja rá a tüzet. Egyik oldalról az igét hinti a Szent Szellem, a másik oldalról pedig a tüzet hinti a Szent Szellem. Hogy egyszerre működjön. Jöjjön az ige hatalma, és jön a pejva elégetés Isten dicsőségére. Amen. Az újjáteremtés történt veled. Ugyanúgy, ahogy megteremtette Isten a földbolygót, az állatokat, a növényvilágot, úgy teremtette újjá szellemedet Isten. És tudod, ki lakik benned? Nem az ördög, hanem a Szent Szellem. És ugyanaz a szellem, aki föltámasztotta Jézust halálból, ugyanaz a szellem megeleveníti a testedet is a dolgaidból Jézus nevében. Tudod, hogy miért? Mert egy gyógyító kenet van benned, az Isten szellem, Isten országa, benned van. Ez a gyógyító kenet képes arra, hogy kiáradjon és meggyógyítson téged mentálisan, lelkileg, fizikailag. Mondok egy titkot, és ez nagy dolog, hogy a Szent Szellem bennem gyógyító szellem. Mondom neked valamit, amikor Isten hit által beszél, akkor egészséget beszél rád. Amikor hit által beszél, akkor gyógyulás beszél rád. Amikor hit által beszél, akkor tudod, mit beszél? Hogy hogyan fogsz helyreállni, hogyan fogsz meggyógyulni, hogyan leszel áldott ember, hogyan leszel teljesen kiteljesedett ember. Az két fajta mag van. Az egyik ember azt mondja, elég nekem ennyi. És van egy másik típusú, aki azt mondja, megújítom az elmémet, és elhiszem, hogy Isten terve jó, kedves, és tökéletes, teljes. És azt fogja mondani az, aki eljutott a jóba, eljutott a kedvesbe. Hú, még van még, lehet, hogy még van valami. És ott a tökéletes, a teljes. Egy olyan dolog, amiről nem tudom, hogy milyen, de valami fantasztikus. János ugyanerről beszél, azt mondja, nem tudjuk, hogy mivé fogunk változni, de valami dolog, nagyon nagy dolog lesz. De ez az, ami visz ki téged a bűnből, a problémáidból, a lehetetlenségeidből, a sértettségeidből Isten dicsőségére. Ó, halleluja Jézus nevében. Benned egy gyógyító erő van, testvérem, halleluja. Ez az új szövetség. Ez az új szövetség. Isten személyiségének megosztása történik. Olyan dolgot csinált Isten, hogy azt mondta rád, mondjuk az a neved, hogy Tamás, erre azt mondta, fiú vagy, fiam, fiam vagy Jézus nevében. Nem csak Tamás vagy, fiam, 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 a fiúság szelleme van a magban, a Jézus nevében. Én még nem találkoztam olyan igével az új szövetségben, ahol arról szólt volna az ige, hogy vannak, akik nem fiak annyira, meg a nagyon fiak mindenkiben. Aki a magban fiú a Jézus nevében. Nem csak arról van szó, hívő vagyok, hagyd el, keresztény, hagyjuk már. Nem, Isten fia vagyok Jézus nevében. És kitett téged Isten fiává? A mag. Oh my God. Elment az eszed. Elment az eszed. Mert Isten a személyiségét megosztotta. Testvérem, azt mondta, hogy társörökös vagyok. A mag társörökösé tett, és a Krisztus testvérévé tett, Isten Jézus nevében. Tehát azt, ha fölmész a mennybe, azonnal helyre az identitásod, és nem leszel olyan, hát Isten, most meg tudsz szabadítani, nem tud. Fölmész, olyan leszel, mint Mózes, aki végül bevállalta, és azt mondta, nem azt mondta, hogy hát, szia, fáraó, ma jöttem. Áron is ott volt, sziasztok, szia. Ki engedte be ezt a két szerencsétlen figurát? Ez egy másik fáraó volt, nem ismerte Mózest. Ki vagy te? Nem ismerlek. Hallottam rólad, ilyen gyagya, Mózes vagy, tudom, a pusztában már bégetsz is hallottuk. Ilyen bárányfejed lett. És akkor fölemelte a fejét, azért jöttem, hogy elviszem Izraelt. De ha nem akarod, nem viszem el. És akkor bemész a mennybe, akkor nem leszel ilyen, hanem akkor oda is azt mondod majd abban a pillanatban, Uram, hálát adok, a fiad vagyok, testvéred vagyok, tesó, jöttem. Belecsapsz Jézus kezébe. Nehogy azt hitt, hogy a toknyod elfolyik, meg sírsz, piros a szemed, rászkodsz az Úr jelenlétébe. Nem. Isten fölemelt téged, hogy úgy beszéljen veled, ahogy megérdemled. Isten különleges fia vagy. Nem fogsz összeesni, nem leszel egy személyiségzavaros betegember, mint én. Nem leszel elutasított, félős, lelkű, meg nem a siránkozásait mondod. Hát az apám, képzeld el, nem vett nekem soha. És akkor is az úgy volt, hogy képzeld el, hogy pedig én megtanultam a leckét. Tehát nem lesznek ilyen dolgok. Bemész a mennybe, és rögtön mondja, szia fiam. Így kezd, szia fiam, végre megérkeztél, vártunk már téged. Ott egy vitthilló, a kedvenc színed, a kedvenc tapétád van bent, a kedvenc sütőd van bent, megcsináltuk a bort, behűtöttük, a csirke le van vágva, mit tudom én, mi lesz, ott is lesz étkezés. De biztos, hogy ami nagyon jó lesz. És akkor nézed, ez az enyém, és nem azt mondod, hát nem voltam elébé megigazulva. Ott kapnál a pofont az úrtól. Azt fogod mondani, igen, ez igen. Ez pont olyan, mint ezt, ilyet szerettem volna mindig. Ott áll a nagy izéd, a szekered, mert a mennyben vannak szekerek. Illésnek is volt. Ez a te szekered. Azt a mindenit. Wow! És mint a Flintstone család, mint a Flintstone család, a családoddal beülsz a szekére, mész egy kört. Ez van a mennyben, testvérek. Hát ott nem gyász van. Ott nem magyar nemzeti dal, meg a magyar himnuszt nyomják. Búsulod, magyar nép, imádkozunk. Nem, öröm van, dicsőítés van. Hát gondold el, hogy csak akkor van öröm, amikor megtérsz. Amúgy meg, ja, ő az, Tamás, ja. Szia, Tamás, hát te? Hát kicsit el vagyok fáradva. Ja, tudjuk. Nem, teljesen más. Jézus nevében. Na, menjünk tovább. Halleluja. Tehát a magnak két van harca, amiről beszélünk. Tehát ott, ahol Isten magja van, ott megtalálható mindig a konko is, mert látja, hogy hol van mag. És tudja jól, a sátán, az Isten magja, ahol megtalálható, ott termés lesz, és azt is tudja, hogy növekszik. Növekszik a termés. Te arra, hogy elé vagy, növekedjél Isten kegyelméből. Amikor a szellem elkezd működni benned, akkor nem csak szellemben kezd ezt el mozogni már, hanem tűzben is. És hoztam egy igét a tűzzel kapcsolatban, egy pár igét, amit kigyűjtöttem, hogy megértsd azt, hogy hogyan tudod megvédeni magadat a pejvától. Az 5 Mózes 4.24 azt mondja, nem tudom, hogy eltállok-e oda, nem vissza. Hát föl van írva nekem, és akkor ezeket onnan tudod súgni majd. Van egy pár ige még, amit elmondok majd jövőben. Aha, itt van. Az első dolog, amit megérts, hogy kicsoda Isten. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten. És itt két dolog jelenik meg a karakteréről Isten. Hogy emésztő tűz és szerető Isten. Most ezt intellektuálisan nem tudod összerakni. Mi van? Hogy Isten tűz meg szeretet? Elpusztít meg szeret? Segítek. Amikor Isten jelenlétében mész, akkor látni fogod, hát nem látod, de hogyha bemennénk, hogy tűz van körülötte. Na most ezt azt csinálta az új szövetségbe Isten, hogy fogta ezt a tüzet, ezt mint a gázrózsát otthon, lecsebarta. És akkor leküldte Jézust. Jézus már megérinthető volt. Mert tele volt kegyelemmel és igazsággal. És elküldte a kegyelmet olyan fokon, hogy mégis tűz lesz benned, ha megérinted a kegyelmet. És Jézust. Már nem kívülről van az új szövetségben a tűz, hanem benned van a tűz. Lecsonkolta magát időzőjelben, Isten bocsáss meg, hogy egyszerűen nem engedi azt, hogy meghalljon valaki a jelenlétében az új szövetségben. Mert az új szövetség magasabb szintű szövetség, és a célja az, hogy közel kerüljünk Istenhez. De ez a tűz, ez két oldalú. Egyszer, mint a szeretet hőfokát nyomja benned, a másik oldalon pedig a gonoszsággal szembeni tűz, harag, indulat, gyűlölet. És elkezdik kiégetni belőle ez a tűz, a gonoszságot, a hülyeséget, a kettősséget, a megtévesztést, mindenfajta olyan dolgot, amivel a sátán zsarol téged, mert ő egy hazug. Tudd meg, hogy a sátán egy hazug. Minden egyes gondolat a hazugság feléd. A következő ige, amit meg akarok mutatni, hogy milyen a tűz, amikor Isten megérint, a gabona és a polyva együtt dolgozik mindig. Mindenkiben van polyva és van gabona. És azért kell a tűzet megértened, mert a tüzet csak a tűz tudja a polyvát elvinni. Ezen gondolkodtam. Nem te pusztítod el a polyvát, hanem benned lévő kenet. Mert nem férsz hozzá. Most is mondták, ugye, hogy olvastuk a 13-ba, ne szaggass ki a polyvát, majd Isten. A polyvához nem nyúlhatsz hozzá, erre csak a Szent Szellem képes. Te magadat nem tudod lecsonkolni, csak a Szent Szellem tud csonkolni. Jó értelemben gondolni a csonkolást, most bocsássatok meg, elnézést. Tehát, mert kicsoda az összes halandó közül, aki a tűznek közepéből szóló élő Istenek szavát hallotta, mint mi, hogy megélt volna. Tehát azt mondja az ige, hogy Isten a tűz közepéből szól. Tehát amikor szól, akkor mindig a tűzzel is kell, hogy találkozzál. Ha valóban Isten szól, akkor olyan dolgot mond, ami azonnal átalakít. Nincs olyan, hogy valaki elmondja, hogy az Úrral találkoztam, és ne alakult volna át. Ha valaki tényleg Teofániában, Krisztofániával találkozik, ott van átalakítás. Óriási ez. Mert Isten, amikor kilép önmagából, és megmutatja magát neked, akkor az egész súlyát is megmutatja. És amikor azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg, hogy szelíd és alázatos vagyok, és hogy vegyétek fel az én terhemet, mert az én terhem könnyű és gyönyörűséges. Két dolgot mond, a terhe könnyű, és vedd fel a terhet. Ez én terhem könnyű, és vedd fel a terhet. De a teher mégis. És amikor a tűzzel, Isten terhével találkozol, akkor le kell adnod a te terhedet, és föl kell venni Jézus terhét. És ez a tűz munkája. Mert nem hordozhatod úgy Jézus terhét, hogy közben polyva vagy. Amen. Tehát azt mondja az ige, hogy az összes halandók közül, aki a tűznek közepéből szóló, élő Isten szavát hallotta, mint mi, hogy lehet az, hogy megélt? Azért, mert Isten megengedte, hogy éljenek. Tudod, ki él? Ezért lefordítom így. Tudod, ki él az Úrban? Aki hallja a tüzet, látja a tüzet. Aki hallja az Istent, a tűzből beszél. Ez az Isten szentsége. Ez megszentelő munkája. 5 Mózes 9.3. Tudd meg azért e mai napon, hogy az Úr a te Istened az, aki átmegy előtted, mint emésztő tűz. Ő törli el azokat, és ő alázza meg azokat te előtted, és kiűzöd, és hamar elveszted őket, amik éppen az Úr megmondotta neked. Hogyan győzzük le a sátán minden munkáját? Hogy Isten előttük megy, és tűzként felperzseli a démoni erőket az életünkbe, a Jézus nevében. A tűz, ha benned van, az ki fog áradni, mert a tűz az előtted jár, mert Isten előtted jár. Ezért mondtam az elején a prédikációban, lesznek harcok, amiket nem neked kell megharcolni, majd a tűz megcsinálnia, fölnyalja a tűz Isten dicsőségére. Tudod, amikor Illés találkozott Kármán-hegyen 850 prófétával, akkor 850 gonosz démoni erőt tört meg Isten ott. Majd utána, amikor elindult a pusztába, meghallotta a Jézabel hangját. Mondok neked valamit. Néhány embernek a hangja olyan, hogy el tud pusztítani egy prófétát. Figyelj, 850 embert készített ki a Szent Szer rajta keresztül, meg se ingott, cinikusan és pikírten beszélt az emberekkel. Na mi van? Hol van a bálványodnak az Istene? De amikor Jézabel hangját meghallotta, egy mondat volt, még ma kiírtalak téged. Elkezdett futni, és befutott a barlangba. Tudod, mit jelent ez? Hogy ne becsüld alá az ördög munkáját. Higgy abban, hogy az az Isten, aki legyőz rajtad keresztül 850 hamis prófétát, és hogy Jézabelnek minden munkáját meghiúsítja, az a végig visz téged. De készülj arra, minden győzelem után van egy visszavágás. Minden győzelem után van egy nagyobb konfliktus, és ott kell majd megállnod. Tulajdonképpen az első győzelem nem is a nagy győzelem, az igazi győzelem, hogy amikor majd meghallod a hangját, a hazug hangját, a sátán hazugságát. Buktasd le, és mondd meg, hazug vagy a Jézus nevében. Nem fogok meghalni, végig megyek, mert az a Isten, aki legyőzte 850 prófétát, az ott lesz velem a barlangba, még ha be is futok, és depressziós vagyok, vagy Isten felé épít engem a barlangba a Jézus nevében. Jézabel, vedd tudomásul, hogy hazug vagy, és nem fogsz elpusztítani, az egyházat se tudod elpusztítani. Na, ez kijött. Tovább, ezeket még felolvasom, aztán újra csalázunk. Füst szállt föl az orrából, Istennek szájából emésztő tűz. Tehát onnan tudjuk meg, izzó szén gerjed belőle. Onnan tudjuk meg, hogy mi van Istenben, hogy a szájában van a tűz. A szájában van a tűz. Tehát amikor Isten beszél, persze úgy beszél hozzánk, hogy a tüzet ne éjj, de ne égessen meg téged, és ne érintsen téged, de mégis, amikor beszél, azt fogod látni az Isten igéből, hogy mindig változol. Változni nehéz, fájdalmas. A tűz fájdalmas. Amikor Isten azt mondja, nem jó irányba mész, fiam. Az fájdalmas, mert én 10 éve mentem Dakota felé. De New Yorkba kellett volna kikötnem. 10 éve megyek Los Angeles felé. De Kentuckyba kellett volna kikötnem. Akkor Isten azt mondja, nem én vagyok a hülye. Halleluja. Füst száll fel az orrába. Zsoltárok 118:9. Remegnek Sionban a vétkesek, reszketés vett erőt az istenteleneken, kilakozhat közülük emésztő tűznél, kilakozhat közülünk az örök lángolásnál. Azt mondja magáról Isten, hogy örökké lángol. És amikor azt mondja a Jelenések könyvében az egyik gyülekezetre Jézus, hogy tudom a te dolgaidat amúgy, és elhagytad az első szeretetedet. Elmondom neked, hogy nem azt mondja, hogy ezt elhibáztad, hanem azt mondja, hogy újj meg. A mentalitásodat, az elmédet újítsd meg. Mert van második. Ezt én tudod, minek hívom? Mindig van második esély. A harmadik is. De most második. Mindig van második esély. Jézus úgy jön vissza, hogy megmondja, hogy mit kell megváltoztatni. A tűz mindig azt mondja, hogyan tudsz jobban prosperálni. Hogyan tudod maximalizálni azt, amit elveszítettél Isten dicsőségére. És amikor Istennél vagy, akkor lakni jön az örök tűz az életedben. Azt mondja, hogy kilakozhat közülünk az örök lángolásnál. Mi az új szövetségi egyház? A megemésztő tűznél. És utolsó ige, akinek tűze Sionban van, és kemencéje Jeruzsálemben. Van egy hely, amit kialakított Isten magára, hogy ott lesz a tűz. És ha 1000 éves királyságban Jézus visszajön, akkor azért megy Jeruzsálemben. Mert minden a mennyből ki van arra találva, hogy ő Jeruzsálemben építse fel a templomot. És oda menjen be Jézus. És ott legyen az örök tűz. És amikor megyünk majd az egyes királyságban Isten jelenlétében, a tűz ott lesz. Nem égünk el, de tudjuk, hogy ott van a tűz. És mindenki a tűzért megy oda. Az Isten szeretete, és Istennek a tisztító ereje. Isten szeretetének az ereje, Isten tisztító ereje, Isten kegyelméből, Jézus nevében.